Fekete István, Tüskevár. Az osztály zsongása lassan elcsendesedett. Először a suttogás szűnt meg, aztán a mozgás is megdermett, és nem lehetett mást hallani, mint egy-egy köhintést, s az osztálynapló lapjainak lassú fordulását, ami olyan volt, mintha kaszát suhintottak volna a levegőben.
Acél!
Egy pápaszemes ifjú állt fel az első padban. Először elpirult, aztán elsápadt, s keze idegesen nyúlt számtanfüzetéhez.
Hogy vagy, fiam?
Az osztály némán sóhajtott, és a feszültség elernyett lélegzetét szinte látni lehetett. A Dunán egy hajókürt távoli bődülése hallatszott, és Acél Béla reszkető keze megállt a füzet mellett. Rövid látó szeme elpárásodott.
Köszönöm, tanár úr, tegnap kiszedték a varratokat.
Maradj csak, a vakációban majd foglalkozz kicsit a számtannal.
Igen, tanár úr. A fiú leült, és beteges arca megnyugodott. Az osztályon az együttérzés jósága lebegett át. Nem rossz gyerek ez a Kengyel, és ma úgy látszik, szíve is van. A számtan tanár tovább nézte a naplót, a naplónak azt az oldalát, ahol az Acéltól Ernyeiig következő egyének lapultak, egyrészt a naplóban, másrészt szétszórva a teremben. Hosszan nézte, s ezzel szinte pattanásig húzta újra azokat a láthatatlan szálakat, amelyek az első oldalon tartózkodó neveket és az élő tulajdonosokat nagyon is valóságosan összekötötték. A dermedés újra némaságot szült, ami azonban Wallenberget például nem érintette annyira, mint mondjuk Herényit, aki közelebb esett a tűzhöz.
Dubovánszki!
Egy olyan féle hang volt ez, mint amikor a bicikligumi kiadja lelkét, s az utolsó padban felállt egy lomha, nagy fiú. Már is izzadt. Vonalzóját egyenesre igazította asztalán, gallériához nyúlt, mintha kevés lenne a levegő, és hátratolt a székét, mielőtt a táblához indult volna.
Várj! Elégszer feleltél már, és másokkal kell foglalkoznom.
Dubovánszki arca szétterült, mint a megnyugodott teli hold.
De beszéltem apáddal a kamatszámítást illetőleg, folytatta Kengyel. Ezt majd szíveskedjél a nyári programba beilleszteni, jó?
A nagyfiú némán meghajolt, és mindenki tudta, hogy az öreg dubbal nem lehet viccelni, tehát ez a fiatal óriás a birkózáson kívül a kamatos kamatokkal is ádász csatákat fog vívni naponként, a vakációban. Az ifjú dub leült, az osztálynapló első lapja elfordult, és az Acéltól Ernyeiig létező ifjúság úgy érezte magát, mintha most bukkant volna fel a víz alól megfulladás előtt negyed másodperccel. Ellentétben a feketétől Jandáig húzódó hallgatókkal, akik ugyanekkor csendesen elmerültek a bizonytalanság hullámaiban.
Janda!
Egy fürge fiú pattant fel az első padból, és már indult is vidáman, szinte parhádézva. Janda az osztály első volt, de Kengyel leintette.
Úgy tudom, Acéllal egy házban laktok.
Igen, tanár úr!
Ha ráérsz, látogasd majd meg.
Igen, tanár úr, de eddig nem kérte.
Ezután sem kérné, azért kérem én.
A fiú kisé elpirult, és mintha válaszolni akart volna, de Kengyel már nem foglalkozott vele. Fordított megint egy lapot, s a feketétől Jandáig terjedő ifjúság lélegzethez jutott, helyet adva azoknak, akik elég szerencsétlenek voltak a Jelka nánai nevek közé esni.
Kertész!
A szólított fiú felállt, de nem mozdult, mintha lennének még csodák, és az órák magánbeszélgetésekből állnának.
Mire vársz, fiam?
Talán tapsra!
Vélte egy meggondolatlan hang, mire a tanár szeme lassan a közbeszólóra fordult, és megállt rajta. A meggondolatlan ifjú füle pirulni kezdett, és sürgősen megátkozta az anyatermészetet, amelytől ezt az ellenállhatatlan, locsogó örökséget kapta.
Jöjjön ki maga is, sós fiam! Idekint közbeszólhat!
Az osztályon csendes derültség szaladt végig, ám bár, ha Kengyel magázni kezdett, vihar szagúszott a levegőben. Balog ennek ellenére kinyitotta füzetét, amelyben a tegnapi sportújság lapult, Wallenberg pedig az órájára nézett.
Fél tíz. Ej, a fene egye meg, de lassan megy az idő.
Közben Sós Károly is kiérkezett a katedra elé, immáron századszor megfogadva, hogy inkább tőből leharapja a nyelvét, de ezentúl hallgat. Most aztán itt van.
Még lerontja azt a szép nyugodt négyest.
Kertész felírta a táblára a feladatot, és döcögve hozzálátott a megoldáshoz. Az osztály lassan megnyugodott, most már körülbelül sejtették, kik a kétes osztályzatúak, akik ezen az utolsó összefoglaló órán sorra kerülnek. Az ablakon a nyár nézett be, és a nyár szólt be a verebek gondtalan csiripelése hangján. A gömbölyű kis felhők puha lengéssel úsztak ismeretlen tájak felé. Valahol egy vonat pöfögött, és ígéretes kőszén szag úszott be az ablakon, utazás szagot vegyítve a törtek és aránypárok közé. A kőszén szag egy közeli sütőde kéményében született, és semmi köze nem volt a pöfögő mozdonyhoz, de illúzió és képzelet is van a világon, amiből némelyik hetedikes többet kapott a kelleténél. Ladó Gyula Lajos például annyira többet, hogy a vándorló felhők és a kőszénfüst egyszerűen kiemelték az aránypárok kötött világából, és áthelyezték egy nyüzsgő váróterembe, ahol időnként a hangszóró mondott be különféle vonatindulásokat. Ladó Gyula Lajos számára megszűnt a tanterem minden izgalma. Megszűnt a tábla, a katedra, a verejtékező kertész, sőt Kengyel is, aki már harmadszor szólítja Sóst, hogy kedves Sós barátom, most szóljon közbe, de Sós nem szól közbe. Ladó Gyula Lajos kinéz az ablakon, de csak teste van jelen. Ő éppen jegyet vált, majd később elindul vele a vonat, és az ablak előtt elszaladó táj végképpen kihúzza a számok, tanterem és iskola szürke világából. Gyula, úgyis mint Lajos, utazik. Üveges szemmel néz ki az ablakon, és egy utastól nem lehet kívánni, hogy törtekkel foglalkozzék. Kengyel tanár úr azonban érthetetlen csökönyösséggel ragaszkodott a törtekhez és a jelenlevők teljes jelenlétéhez. Gárdony! Kiáltja a képzeletbeli kalauz, miközben a velencei tó nádasai fölött súlytalan fehér sirályok vitorláznak, és Gyula már csónakba akar szállni, amikor valaki bokán rúgja.
Hol szól?
Gyula tehát kiszáll a csónakból, és visszaérkezve az osztályba, kissé bután néz a mellette ülő Pondorai Bélára, aki köznyelven Bütyök névre hallgat.
Mi? Kengyel szólít!
Igen, Kengyel őt nézi. Az osztály előbb mély csendbe merül, aztán halkan derülni kezd. Ezzel is múlik az idő.
Nem hallott a Ladó, hogy szólítottam?
A fiú kissé kótyagos még az utazástól, de a veszély már megérintette idegeit.
Parancsoljon, tanár úr!
Az osztály derültsége erősen szélesedik.
Ha majd felébredt, Ladó, talán fáradjon ki!
Sóhajt Gyula is és Lajos is.
Ám bár az én osztályzatom már le van zárva.
Ezért tehát nem a mereven hallgató Sós kartárs mellé megy, hanem a katedrához. Előfordult ugyanis, hogy Kengyel egy pohár vizet hozatott, krétát, szivacsot.
Parancs, tanár úr!
Az osztály most már hangosan és kegyetlenül hahotázott, mire Gyula szigorúan hátranézett. Miféle neveletlenség ez? Hozok neki vizet és kész. Esetleg krétát?
Oda álljon! Intett Kengyel, kegyetlenül véget vetve a ravasz játéknak. Oda! Sós mester mellé! És legyen szíves, folytassa.
Ez az a pillanat, amikor a padló himbálódzni kezd, mint a süllyedő hajón, és az ember gyomra a torkába törekszik. A táblán számok, tört is, egész is. Hát mi a mennykőt lehet itt folytatni?
Nos?
A füle zúg. Vagy repülő megy? Meg kellene tiltani, hogy iskolák felett repülők gyakorlatozzanak. Ráeshetik az iskolára egy ilyen gép. Szörnyű!
Tanár úr, kérem... Nem jól érzem magam.
Kengyel szelíden bólint. Elhiszem. Én sem érzem jól magam. Sós se, és kertész se. Sőt! És szeme az osztályra villan, elkapva a legszélesebben hahotázó rémületté torzult pillantását.
Sőt, Árpád sem érzi jól magát. Árpád, a Csillikéktől, akinek ilyen jó kedve van, amikor a társai elakadnak, az biztos a dolgában. Javítani akar. Jöjjön ki, Csillik!
A 40 fiú úgy néz Csillik után, mint amikor a karvaj kivág egyet a verép csapatból. Pislognak, mint a megrémült leveli békák. Úgy látszik, vigyázni kell az érzelem nyilvánítással.
Folytassa, kertész! Wallenberg, ne nézze az óráját! Elfelejtettem bejelenteni, hogy a következő órán földrajz helyett is számtan lesz. Ez bizonyára megnyugtatja magát, meg a többieket is.
Az osztály erre lekonyul, mint a megfagyott rózsa, ha felsüt a nap. Kertész újra nekiveselkedett a táblának, a kréta csikorgott, és a hangulat ezt a csikorgást átvette.
Csak nyugodtan, van időnk. Amit eddig leírt, az jó.
A fiú egyszerre megtalálta magát. Kengyel pontosan tudta, hogy csak egy kis bíztatás kell, és megoldotta a feladatot.
Elmehetsz, intett Kengyel. Javítottál, de jövőre jobban szedd össze magad. Fogd a krétát, Sós. A hangulat megenyhült, azonban Ladó Gyula Lajoson már ez sem segített. Kapkodott, bizonytalankodott, gondolatai közé odaszállt a kőszénfüst, s végül is Kengyel elzavarta. Sajnálom, szerettem volna négyest adni. Tűnj el! Jó atyád, mint mérnökember valószínűleg keblére ül el a hármasoddal együtt. Ladó Gyula Lajos visszatámolygott tehát Bütyök mellé. Most már kényelmesen visszaülhetett volna akár a vonatra, akár a csónakba, de nem ült vissza. A fantázia könnyed szárnyait egyetlen nyisszantással lenyeste Kengyel, és ifjú barátunk szemét elhomályosította a könny arra a gondolatra, hogy ez a hármas esetleg sötét fellegeket borít a vakáció ragyogó egére. Bütyök egy cédulát csúsztatott át az asztalon. Ne búsulj, tutajos! Ladó Gyula Lajos ugyanis az osztályban a tutajos nevet viselte, mint ahogy Vas Péter volt a fuszekli és Csillik a bika, és így tovább. Gyula Lajos barátunk ugyanis egyszer a Tisza mellett nyaralt. A nagy folyón lefelé vándorló tutajok közül egy kikötött, és a jólelkű tutajosok megengedték a tutaj megtekintését. Ez a megtekintés negyed óráig tartott, de az idők folyamán egyre bővült és színesedett. A tutajon töltött percek előbb órákká, majd napokká dagadtak, viharos, kalandos utazássá, és...
Kérlek szépen, a főtutajos megfőzte a lebbencslevest, én megtisztítottam a halat, hagymánk, borunk volt elég...
Kormányoztál is?
Kérdezte Bütyök, aki annyira érdeklődött, hogy kicseppent a nyál a szájából.
Egyszer,
vallotta be Gyula szerényen. Csak egyszer, de a főtutajos nagyon összeszítta a kormányost. Igaza is volt, mert ott nem babra megy a játék,
emberéletről van szó, majdnem felfordultunk.
Én kellettem volna oda,
mondta Bika, azaz Csillik Árpád, és kifeszítette mellét.
Majd én megfogtam volna azt a kormányt.
Nézd, Bika, te elvégre a hímnemű szarvasmarhákhoz tartozol, szólt közbe Avas Elemér, aki éles nyelve után a jogász melléknevet viselte, és a legjobb futó volt az osztályban.
Mit keresnél te egy tutajon? Mondjuk a jászol előtt.
De már ugrott is, mert Bika szeme forogni kezdett, és lihegve dobogott jogász után, aki játékosan futott előtte, mint nehéz komondor elől a cikázó nyúl. Mert ez az épületes beszélgetés természetesen 10 percben történt, még kora tavasszal, amikor a márciusi szél megmozdította a fiúk vérét, és, mint láttuk, fantáziáját is. Azóta Gyula bizonyos fölénnyel viseli a tutajos jelzőt, és esetenként újabb történetekkel egészíti ki a tutajozást, amelyről egy nyár a Tiszán címmel könyvet is kezdett írni. Mindezek ellenére nem mondhatjuk, hogy ifjú barátunk a hazudósok felekezetébe tartozott volna. Nem, erről szó sincs. Ami a valóságban megtörtént, azt Gyula soha nem ferdítette el, de amit így megálmodik, azt el is hiszi. Ha például apja megkérdezi, felelte és hányasra, Gyula megmondja. És ha apja a részletekre kíváncsi, azt is megmondja. És ha büntetés jár érte, akkor is megmondja. Alapjában Gyula jellemes fiú, ha azt a kis fantáziát leszámítjuk, amivel azonban nem bántott meg soha senkit. Sőt, a hallgatóságnak szívbéli gyönyörűséget szerzett, éhes 10 percekben kecsege pörköltről mesélve, amitől az ifjúságnak majd a szeme ugrott ki, és Dubovánszki hallhatóan nyelt.
Ne kínosz, tutajos, mert belehalok,
rebegte a lomha nagyfiú, és elment egy zsemléjét, hogy a gyomrában jelentkező forradalmat elhallgattassa.
Tulajdonképpen miért hívnak téged Gyula Lajosnak?
Kérdezte egyszer Tímár, aki az osztályban a kevésbé előkelő Bolha nevet viselte.
Azért, mert az őseim gyulák voltak. Annó dacumál, tette hozzá, mert az apja is így szokta mondani, és ez Bolhát gondolkodóba ejtette. Hogy-hogy? Minden ősöd Gyula volt?
Nem, gyulák voltak, azaz vezérek.
Annó dacumál, még az ős magyarok idejében.
Ez biztos.
Nyugodt lehetsz, ezért vagyok én Gyula Lajos. Az apám Gyula Ákos, a nagyapám Gyula Xavér.
Xavér? Na hát, csodálkozott Bolha, és nem zavarta többé Gyula Lajos előadását. Mindez azonban régen történt, szinte az ősködben. Most azonban nem létezik más, csak egy rettenetes, telthasú, vérszívó hármas Kengyel jóvoltából. Bütyök, a jószívű Bütyök újabb cédulát csúsztat át, amit Gyula a könnyein keresztül alig tud elolvasni.
Eredj utána a tanáriba, feleltessen még egyszer! Sose feleltél hármasra!
Tutajos csak a fejét ingatja, hogy nem. De a köd, mintha oszlana, és érzi már, hogy utána megy Kengyelnek. Kengyel ezt nem tudja, de nem is érdekli, mert Csillikkel van elfoglalva, aki majd megfogta volna a kormányt. A rettenetes Bika szeme most nem forog, és olyan könyörgően néz a tanárra, mint a kisborjú a mészárosra.
Ebben a pillanatban csengetnek.
A berregés szétugrasztja a csengő kupoláján lebzselő legyeket, és Kengyel úgy néz Csillikre, mintha most látná életében először. Végül is becsapja a naplót és feláll.
A jövő órán folytatjuk, még egy példát adok. Szedd össze addig magad.
Hóna alá vágja a könyvet, és kimegy az osztályból. Csillik még áll egy kicsit. Nézi a táblát, a krétát beledobja a tartóba, aztán megtörli verejtékes homlokát.
Hát kellett nekem röhögni.
Az osztály pedig felzúdul, mint a mékas, ha megkopogtatja a harkály, és Tutajos, úgyis, mint az Egy nyár a Tiszán című mű szerzője, elindul Kengyel után. Ehhez az elinduláshoz a legnagyobb lelki erő szükséges. Kengyelt nem lehet csak úgy leszólítani, mint például Lajos bácsit, mindenki Lajos bácsiát, a magyar és természetrajz tanárát, akinek elcsuklik a hangja, ha Arany Toldiáról vagy a hangyák csodálatos államalkotó szervezetéről beszél. Nem! Kengyel hideg, mint egy képlet, ám bár korrekt, akár Pitagórasz tétele. Kengyel a számok világában él, és egy bonyolult egyenletre úgy néz, mint a kertész valami csodálatos rózsabokorra, vagy a nagyevő, a még érintetlen, ropogósra sült kacsapecsenyére. Kengyelnek neve van a jónevű matematikusok között is, és itt a hetedikben törtekkel és aránypárokkal foglalkozni olyan neki, mintha a nagy festőművésznek állandóan cégtáblát kellene festeni. És amikor azzal a hideg kék szemével ránéz az emberre, azaz gyerekre, és azt mondja, nos...
Akkor, nos, hát akkor azonnal összezavarodnak a szépen kicirkalmazott mondatok, és a 13 éves ember egyszerre szűknek érzi a galériát.
Jelen esetben azonban a vakáció forog kockán, és a vezérek ivadéka, Gyula Lajos, a vértanúk mindenre elszánt bátorságával lohol a tanár után. Kengyelt lehetőleg még az udvaron kell elfogni négy szem közt, mert a tanári szobában annyi ember előtt... Nem, hogy még így négy szem közt is... Hú... Gyula alig ha érte volna el a jeles számtantudóst, ha megbízhatatlan öngyújtók és általában dohányos emberek nem lennének a világon. Kengyel megállt és öngyújtóját csattogtatta, amíg végre fellobbant a láng, és kibudjant az első szippantás édes füstje. Aztán ránézett Gyulára úgy, ahogy szokott.
Nos?
Tanár úr, kérem.
Nos?
Én felelni szeretnék.
Itt?
Hát erre mit mondjon az ember? A vezéri ősöknek határozottan könnyebb dolguk volt. Ilyen szorult helyzetben kardot rántottak, vagy buzogányt, aztán üsd vág, nem apád. A késői utód azonban ezt a példát nem követheti sajnos.
Javítani szeretnék, nyögi. Mindig négyesem volt.
Az volt, ismeri el Kengyel.
És? Bocsánatot kérek, hogy figyelmetlen voltam, elgondolkoztam, azért nem tudtam folytatni. Bocsánatot kérek.
Megbocsátok, Ladó, ha ez elég magának.
Az udvaron már nyüzsgött az ifjúság, s a ragyogó égen érzéketlenül vitorláztak csapott fenekű kis felhőgályák, de ezeket Gyula nem látta. Gyula a földet nézte, aztán megtörülte a szemét, mert erre szüksége volt.
Maga javíthatatlan álmodozó, Ladó, és nézzen rám, ha velem beszél. Maga nem tud koncentrálni, maga megbízhatatlan abban is, amit tud. Játszva lehetne kitűnő is, de így nem olyan rossz jegy ez a hármas.
Tessék még egyszer megpróbálni.
Olyan biztos a dolgában?
Biztos vagyok,
mondta Gyula az ősök elszántságával is arra gondolt, hogy ha belesül a feladatba, hát öngyilkos lesz, esetleg Kengyelt is megöli, de a nagy táblát minden esetre leakasztja és szétveri a világot. De Kengyel nem látszott ilyetnek, inkább meleg villanások táncoltak a szemében. A tanár nem csak matematikusnak volt kiváló, de emberismerőnek is, és legszívesebben barackot nyomott volna Gyula elbúsult fejére. Ehelyett azonban azt mondta.
Hát, majd meglátom. Sok felelő van még.
Ezzel intett, hogy a beszélgetést befejezte. Gyula ezek után egy pohár vizet ivott, sőt az arcát is megmosta. Bütyök, a tapintatos Bütyök, csak később tette fel a kényes kérdést.
Mit mondott?
Semmit.
Sok felelő van még, azt mondta. És hogy majd meglátja.
Feleltet, ne félj, feleltet!
De Gyula most már a feleltetésnek sem örült. Úgy érezte, nem tud semmit, de semmit, és amikor Csillik a következő órán felírta a példát, semmiképpen nem tudta követni a megoldást. Mereven nézte a táblát, és megőrültem, gondolta. Újra megjelent a váróterem, sőt a csónak is a Velencei tó partján. A csónak elég rossz állapotban volt. Csillik végül is befejezte művét, és letette a krétát. Kengyel eddig az osztálykönyvben lapozott, és most hátrafordult.
Ladó, mit szól hozzá?
Gyula úgy ugrott fel a csónak mellől, mintha egy skorpió tenyészetet fedezett volna fel a nadrágja alatt.
Ne idegeskedjen, azt kérdem, jól van-e megoldva a feladat? Gyula nem látott semmit, és nem tudott semmit, de Janda feje, a Stréber Janda feje, az áldott Janda feje helyeslően bólintott. Természetesen nem azért, hogy ő rajta segítsen, de ez már nem is volt fontos.
Jól, tanár úr!
Biztos?
Igen, egészen biztos.
Hát akkor elmehet, Csillik. Azonban jegyezze meg magának, hogy a számtan szép és okos dolog, de a bajtársiasság is valami, és a közösségi érzésnek is van matematikája. Érti? Nem érti. Üljön leladó! Mikics! És folyt a feleltetés tovább. Aztán egyszer csak vége lett az órának.
Hát, fiúk, állt fel Kengyel, végeztünk is. Wallenberg most nézte meg 35-ször az óráját, ám bár nem is akartam feleltetni, és ezzel el is búcsúzhatunk. Nyaraljatok vidáman, de a nyakatokat azért ne törjétek ki, mert a fejetekre szükség lesz jövőre is. És hát minden jót kívánok nektek. Mi is, üvöltött az osztály feledve minden sérelmet, reszketést, félelmet. Mi is minden jót kívánunk a tanár úrnak!
Kengyel évközben elképzelhetetlen vidámsággal intett, és kiment a teremből, amelyben alig volt kisebb lárma, mint annó dacumál a katanaunumi síkon, ahol Attila mérkőzött bizonyos Écius nevezetű rómaival, mégpedig eldöntetlenül.